Folytatjuk a harmadik előadással. Meleg és Gábor nagyon megdolgoztatott itt bennünket. Most egy picit könnyebb, talán könnyebb téma jön a hétköznapi életről. Lestján Mária következik.
Köszönöm, köszöntök én is mindenkit. Hát nekem egy ilyen kicsit, meg hát önöknek is egy ilyen hálásabb téma jutott. Én azt gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a fizikai környezetünk az hatással van ránk. Sajnos a jelenkorban nem nagyon keressük ennek a miértjeit, pedig nagyon fontos lenne megtalálnunk a válaszokat annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjuk alakítani a jelenlegi életünket is, azon a szinten, ahogy el szeretnék válni, amilyen elképzeléseink vannak. Jó pár irodalmat végigolvastam, talán a legközérthetőbben Szepes Mária fogalmazta meg számomra az, hogy meg talán az önök számára is, hogy milyen hatással lehetnek ugye a környezeti szempontok ránk leírva a köznapi élet szempontjából. Ugye azt tudjuk, hogy amikor depressziósak vagyunk, haláleset volt, korábban is a közvényem is mindig azt mondta, hogy jó, akkor kerüljünk ki ebből a környezetből, utazzunk el valahova. Tehát mindenki tudja, hogy ez a környezet ez hatással van. A miértek azok nem biztos, hogy mindenki előtt egzakt módon ugye, megfogalmazásra kerülnek. A környezetváltozás az egy szimbolikus cselekvés, hogy ki szeretnénk kerülni abból a negatív hatásból, és általában mindig a negatívról jut eszünkbe, hogy azon változtatni szeretnénk, pedig hogyha nincs kellőképpen negatív behatás, de akkor is mindig tudjuk egy pozitívabb irányba tolni a helyzetünket. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak negatív oldalról nézzük. A tárgyak, az elhelyezett dolgok, ugye ezt tudjuk, hogy a lakásunkban hatással vannak ránk, de ez nem feltétlenül mindig csak a tárgyakra koncentrálódik. Ugye miként hatnak, erre fogunk majd most rátérni, nem csak a negatív oldal hat, tehát ahogy mondtam, a pozitív oldalnak is van hatása, és a jó hír az, hogy nekem is van ezekre ráhatásom, tehát nem csak nekünk, nem csak a tárgyaknak van hatása. De ugye, hogy érzékletesebb legyen, itt műanyag anyagból különbözően kialakított, itt egy fogantyút, ott pedig egy ajtókilincset látunk. Ez egy 2G-nek a reklámkampánya, aminek némi antibakteriális hatása is van, tehát arra utal, hogy ha ezzel bekenem a kezemet, akkor is megfogom ezt a kilincset, vagy a fogantyút a buszon, akkor nem fogok semmit összeszedni. Pszichésen ugye hat rám, pedig ugyanabból a műanyag anyagból van mind a kettő, mint hogyha lenne egy ajtófogantyúm, vagy egy kapaszkodó a buszon. Tehát eredendően, ha így lefordítjuk magunknak hétköznapi nyelven, ugye minden hat ránk, és hát ezt természetesen ki is használják a médiában és a reklám szakemberek meg legfőképpen. Valamikor csak illúziókat keltenek bennünk, mondjuk egy toronyháznak a liftjének az aljára megmutatva azt, hogy mi van alattunk. De hát amikor mondjuk egy bevásárló kocsiban szeretnék rábízni minket arra, hogy adakozzunk a szegényekkel és emlékeztetni arra a hatásra, amit el szeretnének érni. Tehát napi szinten találkozunk ezekkel. Leviter is megfogalmazza a világunk rejtett oldalában, hogy sajnos ez a rejtett oldal, amire egyébként hatnak nap mint nap, sokkal fontosabb, mint az, amit fizikai szemmel egyébként mi érzékelünk. És ezek a finomabb anyagokban hatnak, tehát mint gondolathullámok, és ezért a fizikai érzékszerveinkkel nem érzékelhetők, majd erre is mutatok egy-két jó fotót, hogy talán azért mégiscsak le tudjuk fordítani saját magunk számára. A világunk rejtett oldalát a hétköznapi ember elméje három egymástól eltérő okból nem tudja felfogni. Először, mert a világunk még egy kiterjedése dimenziója van, ezt majd lent mondom a negyedik dimenzió. Nem képes érzékelni a másodrészt azért, mert a világnak magasabb rendű oldala túlságosan finom rezgésszinten van a fejletlen észlelő képességének. harmadrészt pedig azért, mert egyáltalán az értelmével és a céljával nincsen tisztában az itt tartózkodásunknak, tehát nincs meg ez a tudás szintje. De mi is az a negyedik dimenzió? Tehát ha kifejlesztjük az asztrális érzékeinket, akkor közvetlenebb érintkezésbe jutunk ebben a kiterjedésben, és így elmég többé-kevésbé kényszerül azt elismerni, tehát hogy a gondolati formák, a gondolathullámok, mint rezgések hatnak ránk, mint hallottuk az első előadásban. A fizikai világunknak, ha magasabb szempontból tekintjük, van egy másik rejtett oldala is, amit ugye a teozófusok minden nap tanulmányozunk és nagyon jól ismerünk. És hát ugye mindennek megvan a maga rejtett oldala, erről mi nagyon sokat olvasunk. Bennünket most az a tény érdekel, hogy minden számukra látható anyagot nem csak az ételi, hanem a különféle fajtájú finomabb anyagok is áthatják, és hogy ezeknek a finomabb anyagoknak sokféle fokozata lehet. Világunk harmadik aspektusa, amely többség elől el van rejtve, a lét és ennek a terve és a célja. Az emberek általában minden felismerhető cél nélkül vergődnek át az életen sajnos, kivéve talán a tisztán fizikai küzdelmet, amelyet a vagyonosodásért vagy a hatalom elnyeréséért vívnak, mely homályosan azt hiszik, hogy ezek teszik őket boldoggá. Azért tartottam fontosnak, hogy viszonylagosan hosszan leírjam és idézem, hogy a honlapunkon úgyis fönt lesznek ezek az előadások, és ott mindenki el tudja olvasni, és egy kicsit el tud mélyülni ebben a gondolatokban, mert ahogy Neli Bezánt is írta, tehát körülbelül 10 percet kellene olvasnunk, és 20-30 percet mellette gondolkodnunk azokon a dolgokon, amiket éppen olvastunk. Nagyon fontos az, hogy mindennek megvan a maga rezgése, ezeken a rezgésszinteken sugárzásokat ugye bocsájtanak szét, szószoros értelmében, tehát a napról még ugye el tudjuk képzelni hol csillagok, ugye ezekről még tudunk is, de angyalok, emberek, állatok, fák, sziklák mind-mind hatással vannak ránk a szakadatlan rezgésük, amit átadnak, és természetesen ugye mi is a finomabb világban hatással vagyunk másokra, környezetünkre. A legjobban nekem úgy képeződött le ez a hatás majd, amit itt magyarázni fogok a tárgyaknál, amikor készítünk egy fényképet, tehát most egy régi fényképezőgépre gondoljunk, amiket itt látunk a diám középen. Ugye ott arról volt szó, hogy volt, amikor 5-10 percen keresztül is mozdulatlanul ott kellett állni ahhoz az embereknek, hogy megfelelő fény jusson ugye a fényérzékeny felületre, hogy elkészülhessen a kép. Tehát minél tovább vagyok egy hatásnak a hatása alatt, annál jobban be fog rögzülni abba a tárgyba ez a hatás. Tehát talán ez a mechanizmus tudja leírni a legjobban a tárgyakra való hatást. Aztán egy-két gondolat még ugye a gondolat erőről. Ugye ez az énnek a megnyilvánulása, mint ahogy hallottuk, az idő nagyon kevés, tehát nem térnék most ki erre részletesen, de aki csak ezt az előadást fogja látni, az ezekről a rezgésekről is konkrétan tud majd benne olvasni. És akkor nézem, én most Leadbeater-nek a felbontását vettem szigorúan alapul, ettől nem eltérve, természetesen ugye a környezetünknek minden eleme hatással van ránk. Párat, ami a leghétköznapibb emelt ki ő is. Ami még nagyon fontos, hogy ugye ezek az írások az 1900-as évek elején készültek, az akkori állapotot mutatják, de még a mai napi korban is nagyon fontos alapelveket fogalmaznak meg. Tehát első ugye, hogy azt már tudjuk, hogy nagy hatással van mindennapi életünkben a környezetünk, a lakóhelyünk, amit választunk. Nem csak azért, mert sokan ez alapján ítélnek meg minden bennünket, hanem azért is, mert ezek a tárgyak folyamatos rezgéseik hatására, hatással vannak ránk. Sajnos általában nem az alapján választunk magunknak lakhelyet, hogy mik lennének az ideális szempontok, hanem ugye elsősorban a méret, hát az ár az a legfontosabb paraméter talán, hogy milyen a lakbérje, csatornázás, közművesítettsége, milyen a közlekedése, mondjuk a munkába járáshoz, vagy a családtagjaink milyen közelségben laknak, de ezek sajnos nem mindig találkoznak azokkal a szempontokkal, amelyeket ahhoz, hogy egy megfelelő lakókörnyezetet teremtsünk magunknak az életcélunk megvalósításához, tehát természetesen most azt az életcélt értem ez alatt, amiért leszületünk, tehát megfelelő módon gondolkodni tudjunk, tanulni és kiteljesedni, tehát ehhez fontos, hogy legyen elégséges hely, legyen megfelelő távolsága a szomszédokról. A legjobb az lenne, hogyha egy különálló házban tudnánk élni, aminek megfelelő a világítása, a napfényes, csendes, közelsége van a természethez, megfelelő esztétika, és hát természetesen tiszta környezet, ami ezen a dián nincsen rajta. Ezzel szemben ugye sajnos sok esetben találkozunk azzal, hogy a korlátaink azok nagy mértékben beszorítottak. Túlzott közelségben vannak a szomszédaink hozzánk, ezért okult szempontból egyszerűen lehetetlenség elmenekülni, mert az asztrális és mentális síkon a nagyon közel lévő szomszédaink folyamatos rezgései befolyásolnak bennünket, a gondolatainkat. Természetesen ugye ezeknek az embereknek eltérő az izlós világa érdeklődési köre, de ha egyébként nincs lehetőségünk környezetünket megváltoztatni, akkor mindenféleképpen egy harmonikus körülmény kialakítására kell törekednünk, nem csak környezetünkben, hanem hát a szomszédainkkal is, mert a rossz szomszédság török átok. Tehát vannak olyan mondásaink, amelyeket már elég régóta hozunk magunkkal, és ráutalnak a környezeti hatásokra, csak nem boncolgatjuk őket. A megvilágítás, ugye erről nem kell sokat beszélni, nagyon fontos, és nagyon fontos a természetes fény és a szellőzés. Fontos, hogy a szomszédos környezetében a lakóhelyünknek milyen létesítmények találhatók. Itt most azokat soroltam föl a dián, Lentviter nyomán, amelyeket kerülni kell, hogy a közelünkben legyen, tehát kocsma, vágóhíd, börtön, húsból, tehát ahol nagyon negatív rezgések keletkezhetnek. Olyan hely, ahol harsány, elkeseredett vitazajlik, fárasztó hatás, dühös rezgéseket kelt bennünk, vagy az uzsorás zálogház esete, tehát ahol ilyen kétségbeesés, az emberek szomorúsága nyilvánul meg nap mint nap. Nagyon fontos az esztétikai kialakítása is a lakóterünknek, illetve annak környezetének. Ronda, unalmas, depressziót keltő lakhely ilyen gondolatformákat fog majd vonzani, illetve ilyen gondolatformákkal fog majd bennünket körülvenni. És hát nagyon rossz hír, tehát hogy hiába van egy szép házunk, amit olcsón meg tudtunk venni, hogyha a környék undorító, vagy olyan gyárak szomszédságában van, vagy olyan funkciójú épületek szomszédságában, ahol a járókelők vagy az odaérkezőknek negatív a gondolata, akkor ezek a negatív rezgések az esztétika szépsége ellenére fognak körbevenni minket. Hogy hogyan közelítjük meg ezt a lakóépületet, az sem mindegy. Az utcának a minősége is nagy fontossággal bír. Itt utalnék, bár nem mindenhol van párhuzam, de ugye a feng shuit azt azért általánosabb esetben ismerjük, olvasott mindenki, akár csak egy Nőklapja című folyóiratban is rovatok vannak, hogy éppen minek milyen hatása van ránk. Itt is azért számos párhuzamot találhatunk. Ott is az utca, a megközelítés, az energiaáramlás nagyon fontos része. A káros környezeti hatások talán az mindenki számára egyértelmű, hogy ezek kerülendő, de mindenféleképpen kerülendő a zajszennyezés is, mert a zaj függetlenül attól, hogy egy bizonyos ideig, ha ott tartózkodunk egy helységben, vagy egy lakásban, előbb-utóbb megszokjuk azt a zajt, ami mondjuk kívülről beszűrődik, és már nem fog zavarni minket. észre sem fogjuk venni. Ettől függetlenül ezeknek a hatásai a mentál testünkön és az asztrál testünkön folyamatos ütéseket okoznak, amelyek ingerültséget, adott esetben mentális problémákat is okozhatnak nekünk hosszú távon. Hogy mivel látjuk el a lakásunkat, milyen használati tárgyaink vannak, mit helyezünk el a falon, polcokon, ez is egy nagyon fontos része az életünknek. Ezek is képet mutatnak rólunk, de hát azt is kell tudni, hogy ezek is gondolatokat és rezgéseket sugároznak. Amikor egy festő készít egy képet, most ne ilyen replókra gondoljunk, hanem ténylegesen mondjuk valódi olajfestmény, és a festőnek mondjuk, vagy a szobrásznak volt vele dolga, abban természetesen a saját érzéseit, érzelmeit is belehelyezik, amelyek, hogyha nem jól választunk meg egy képet, akkor ezek a rezgések és hatások nem mindig pozitív irányba hatnak ránk, hanem negatív irányba is hathatnak. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan, milyen képet teszünk föl a falra. Legdíter ajánlása szerint kerülni kell a közönséges, aljas, borzalmas témájú, illetve hát a vadász jeleneteket, azokat többször is megemlíti, tehát ahol az állatoknak a halálbusája, fájdalma látható, mert ezeknek nagyon negatív hatásuk van. Érdekes módon nagyon sok lakásban lehet a keresztre feszítéssel kapcsolatos képeket látni, de ezeket ő is legtöbbet kerülendőnek tartja, valamely, mint a portrékat, amelyek bántott, dühött fájdalmat tükröznek, de természetesen itt lehet tovább menni, hogy a ledérséget is adott esetben, vagy ami alapján minket negatívan ítélhetnek meg, ezeket is mindenféleképpen kerülendőként kell nyilván tartani. Viszont ajánlottak ugye a gyönyörű tájképek, tengeri tájak, egy-egy finom vonalú portré. A sugárzó Krisztust, vagy a szűzt és a gyermekét mindenféleképpen jónak tartja, és hát a kiemelkedő szépséget. A barátok, hát a híres emberek képeit, ez a híres emberek képeinél megemlíti, hogy adott esetben ez pozitív is lehet, mint egy eszténykép, vagy egy követendő cél, de sok esetben mondjuk egy színésznő, akihez egyébként nem mindig pozitív gondolatokat társítottak, az lehet, hogy negatív hatással lehet ránk. Díszárgat, csecsebesség, hát ezeket igazából nagy óvatossággal kellene kezelni. Az egyik problematikája, hogy nagyon nehéz a tisztántartásuk, tehát ahhoz, hogy a gondolataink is megfelelően tisztánk legyenek, a környezetünknek is folyamatos tisztántartására kell törekednünk. És hát amikor olyan tárgy, tehát hogy nem egy ajándéktárgy, amit egy közeli szeretünktől kaptunk, hanem olyan tárgyak birtokába jutunk, amit mondjuk egy régiségboltban vásároltak nekünk sok-sok szeretettel, akkor arról jó lenne tudni, hogy milyen hatások érték. Ugye gondoljunk a fotóra ott a legelején, tehát hogy milyen lakásban, milyen millióban volt az elhelyezve, mert ha folyamatosan negatív hatás jutott erre a tárgyra, amit a szerettünk nagy-nagy szeretettel vett nekünk, akkor nem biztos, hogy ezzel pozitív hatást fog elérni. Tehát lándzsák, törő, kardok, bármi, ami a vérontáshoz köthető, nincs ismeretlen eredetű tárgyak, tehát itt pont ezzel a gondból adódóan kerülendő, és a szörnyű történetű tárgyak, tehát amiről már eleve tudjuk, hogy valamilyen olyan esemény kötődik hozzá, most lehet ez egy akár egy haláleset, de lehet ez akár mondjuk, amikor valakinek azt a pisztolyát őrizzük, amivel nem tudom, valakit megöltek, vagy állatokat gyilkoltak, akkor ezek is nagyon negatív hatással vannak rá. A könyveink, hát ezek folyamatosan, tehát amit otthon olvasunk, a polcunkon tartunk, nagyon fontos, hogy körültekintően válogassuk meg, és az oda nem élőt mindenféleképpen próbáljuk meg valahova eltenni. Ugye hát itt is az alapvető, hogy a szépet, a pozitívat helyezni előtérbe, és a negatívat, a borzalmasat, neurotikusat, vagy a természetelleneset, vagy erkölcstelent, azt mindenféleképpen elítéli, mert ezek nem csak akkor hatnak gondolatban, amikor mi ezt a könyvet elolvassuk, hanem akkor is, amikor ezt a könyvet fölhelyezzük a polcra, vagy éppen ott tartjuk az íróasztalunkon. Tehát ez nem csak a könyvekre vonatkozik, hanem minden olyan tárgyra, amit olvasunk, és nagyon fontos, hogy amit olvasunk, igazából elolvashatunk több száz könyvet is, hogyha egyetlen egy saját gondolatformánk nincsen hozzá, amit tovább gondoltunk annak tartalmáról, akkor nem sok hatást tud pozitív értelembe gyakorolni ránk a fejlődési utunkon. Bútorok, ugye hát jelenleg ezeket az irányokat éljük. Elsőre úgy néz ki, amikor ránézünk, hogy hú, igen, ez az anyuka, ez aztán tényleg megcsinálta, megfelelő módon kialakította a gyereknek a hálószobáját. Hát nem tudom, hogy mondjuk amire fölnő, akkor ő pszichésen ebben a szájban fekve hogyan fogja majd érezni magát. Ugye a bútoroknál tudjuk, hogy az anyag az eleve hat ránk, de itt is visszatér az, hogy a színeknek is nagyon nagy jelentősége van, ugye ez nem csak a bútoroknál, most itt mutatom be, a körköztövésnél azt, hogy ilyen színre tettem a szobának a palánt. Minden színnek megvan a maga rezgés tartománya, megvan, hogy mit támogat, miben tud minket segíteni, és adott esetben milyen rossz hatással lehet ránk, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő módon választjuk meg, és az odaillő például érkezünk végre a harcsatán helyzet mellett vörös, meditációra, illetve alvásra felhívva se legyen ilyen betegség, mert ugye tudjuk, hogy a kórházak halálában tudunk menni. Ez is arra vezethető vissza, hogy egy megfelelően megnyugtató, derűs hangulatot árasztott, ahogy látjuk ezen az ábrán is. Ékszerek. Hát ebben a korban, amikor ez a könyv íródott, ugye ékszerekről általában arany ékszerekről, illetve valamilyen nemeskővel kirakott ékszerekről beszélgetünk, tehát nem ezekről a 100 forintos bizsukról, tehát most úgy nézzük, hogy ezek az ékszerek, amikről most beszélni fogok, itt igazából a drága ékszereket mondja Leadbeater, és ezeknek a viselésétől mindenkit kér tartózkodni, mivel ez egy gyúttal másokban irítséget, sóvárgást idézhet elő, valamint magamutogatást jelent, tehát fontos, hogy tudjuk, hogy milyen hatása lehet másokra. Aztán vannak a történelmi ékszerek, amit még kiemel, tehát ha elmegyünk egy múzeumba, és megnézzük ezeket az ékszereket, ezekhez nagyon sok esetben vér tapad, ugye az évszázadok alatti küzdelmek során, amikor az értékekért folyt a harc, tehát ezeknek a rezgései sem pozitívak. Annak ellenére, hogy majd látjuk a pénzérméknél, hogy a nemes fémeknek alapul a rezgése és a ránk való hatása, az sokkal pozitívabb, mint mondjuk egy bronznak vagy a nikkelnek, de föl tudnak töltődni olyan negatív hatásokkal, amikor már nem jelentenek ránk pozitív hatást, tehát ezeknek a használatát is kerülni kell. Talán a leghosszabban foglalkozik itt a ránk való hatásnál a talizmánokkal Leadbeater. Én azt gondolom, eddig nem tulajdonítottam ezeknek a köveknek, de hát nem csak kőből lehet, magnetizált amuletteknek, talizmánoknak akkora jelentőséget, de igazából a gondolatunkkal nagyon sok energiát tudunk közvetíteni ezek felé, és majd látni fogjuk itt pár szlájdon, ezt részletesebben is kifejtem, hogy milyen hatásuk lehet. Tehát alapvetően lehet azt mondani, hogy az égkövek hosszú ideig olyan tökéletesen megőrzik a magnetikusságukat, hogy nagyon alkalmasak talizmának. A tisztántalan gondolatrezgések csomagjaiként fejezik ki magukat az asztrális alsóbb mentális testekben. Ezek csak akkor képesek behatolni ugye az embertes, bocsánat, csak még itt az előző oldalon volt némi gondolat, tehát hogy ezek a tárgyak, amelyek egy tudós személy által egy meghatározott célzattal magnetizmussal feltöltöttek, ha megfelelően használják őket, akkor ezt a mágnesességet ugye páratlan erősséggel bocsátják ki hosszú ideig, és meghatározott célokra lehet ezeket a talizmánokat használni. Ugye ezek a rezgés csomagok különböző hatással vannak ránk, amelyek képesek ugye az emberi testbe behatolni, ha ezek viszonylagosan nyugatlomban vagy lágyan vibráló állapotban vannak, és ez a behatoló rezgése legyűri azt a rezgést, és átveszi ennek a helyét, amit ugye a talizmán biztosít. A talizmán ennek a rezgésnek pont az ellenpárgyával van erősen feltöltve, stimulál, és így a két rezgés együtt nem képes megélni. Tehát ugye valamelyik kettő közül felül kell kerekedni ahhoz, hogy harmóniában legyen. Például, hogyha a tisztátalan gondolatokat szeretnénk távol tartani, akkor ezeket a gondolatokat egy megfelelő talizmánnal véve meg is tudjuk tenni. Másrészt viszont a talizmán szándékosan meghatározott célra, a hozzáértő személy által is feltöltésre kerülhet, tehát nem csak saját magunk által. Ez az ember hosszú idejű tanulás után jut erre a fokra, hogy az ő legendés gondolatai sokkal erőteljesebb, mint az átlagember egész napos rendszertelen gondolata, ami naphosszat csak általában álmodozásban merül ki, mondjuk a javak megszerzése irányába. Így amikor a két gondolati folyam kapcsolatba kerül egymásba, ne legyen a legkisebb kétségünk sem afelől, hogy melyik fogja kioltani a másikat. Ha most egy ilyen hozzáértő személy, tehát az ő maga rezgés szintjén föltölt egy talizmán, nagyon érdekes, hogy ha ezzel a problémakörrel, amire ő ezt a talizmánt föltöltötte, találkozunk, szembe kerülünk ezzel a problémával, akkor, és a gondolatunk elindít egy ilyen folyamat, akkor a talizmán olyan értelemben még föl is tud erősödni, hogyha ez a feltöltő személy még él, ez lehet akár az édesanyák is, tehát most, amikor kapunk tőle egy ajándéktárgyat, majd ezt látni fogjuk, akkor az ő rezgései által még tovább fölerősödhet ennek a talizmánnak a ereje, ami kioldja azt a rezgést, ami mondjuk fontos lenne nekünk egy bátorsághoz, vagy hősiességet, hűséget képviselő tulajdonságunk megvalósításához. A talizmánnal, azt hiszem, azt a fölsőt el is mondtam, a talizmánnal kapcsolatban van egy harmadik lehetőség is, amely néhány esetben már előbb említett kettőnél is előteljesen. A tárgy bármi is legyen, az erősen magnetizálva lett egy olyan személy által, azzal a feltételezéssel, hogy az illető fejlett és erős, tehát megfelelő érzéken is. Ha ez így van, akkor az amulett kapcsolatban van ugye az alkotójával, ahogy ezt az előbb mondtam, és rajta keresztül a létrehozójának a figyelmét is oda tudja gondolni, tehát egy adott problémakörben még föl tudja ezt a talizmánnál erősíteni. A drága kövek, mint talizmánok, aki az asztrológiában járt, és nap mint nap, hogyha elmegyünk búcsúba vásárba, akkor biztos, hogy ott lógnak a különböző drága kövek, féldrága kövek, és mellé van írva, hogy ez a kő most éppen mire jó annak az embernek, hogyha ebben és ebben a jegyben született. Minden drága kő ebbe a kategóriában tartozik, tehát hogy természetes talizmánként működnek, és nagyon jól lehet ezeket a köveket használni. A kövek rezgés részecskéinek rezgései a fizikai síkon nyilvánulnak meg, míg az érzelmek az asztrális síkon néhány oktávval feljebb manifesztálódnak. Az égkő azonban a fizikai síkon rezeg egy olyan hangon, amely ezen a szinten azonos magasabb a szinten lévő tisztaság rezgésével, magnetizáció nélkül is úgy fog működni, hogy el fogja nyomni a tisztátalan gondolatokat és érzéseket. Emellett könnyen fel lehet tölteni asztrális és mentális szinteken a tiszta gondolatok és érzések rezgéseivel, amelyeknek ugyanaz a rezgésszámuk. Tehát hogy feltölteni, tehát hogyha veszek magamnak egy talizmánt és egész életemben keresztül hordom, de ez nem feltétlenül kell a nyakamba akasztani, berakom a pénztárcámba vagy a zsebembe hordom, tehát ami mindig magamnál van, és folyamatosan arra gondolok, hogy ez milyen pozitív hatással lesz, és meg fogom tudni oldani a problémámat, akkor ez a talizmán értelemszerűen ezekkel a gondolatokkal, mint ahogy láttuk a fényképet, és minél több ideig kapja a fényt, föl fog töltődni, és annál nagyobb pozitív hatással lesz rá. Természetesen itt beraktam egy olyat is, hogy hát ez nem feltétlenül mindig pozitív ez a gondolat, tehát nagyon kell ügyelni, hogy mivel töltöm föl ezt a talizmánt, mert adott esetben ez negatív irányban ugyanúgy képes hatni. És nagyon sokszor, hogyha egy szerettünktől, mondjuk egy édesanyától kapunk egy nyakláncot, talizmánt, itt most egy hórú szeme van egy arany nyakláncon, akkor ez sokszor megakadályoz bennünket, nem feltétlenül azért, mert a talizmánnak megvan az ereje, hanem gondolkodom abban, hogy az édesanyám ebben a helyzetben biztos, hogy ezt nem tenné meg, és ránézek, vagy arra a karkötőre, vagy arra a gyűrűre, és ugye a lelki ismeretem megszólal, tehát ezek a talizmánok nem feltétlenül mindig a lezgések alapján, hanem a gondolataink és a beültetett gondolatok alapján is adhatnak ránk. Aztán még milyen tárgyak vannak itt gyorsan, amiket nap mint nap magunkkal hordunk. Itt is igazából arra kell vigyázni, hogy amíg egy új tárgyat hordunk, azzal nagy probléma nem lehet, de ha már valakinek a régóta hordott például karóráját vesszük föl, akkor ott akár pozitív, akár negatív viszonyban a régi tulajdonosával kapcsolatba fogunk kerülni. A legveszélyesebb dolog talán, amit magunkkal hordunk, és ebből a legminimálisabb mennyiséget kellene hordani, ez a pénzeszköz, mert sajnos a gondolataink azok a pénz kapcsán a lehető legnegatívabb irányba mutatnak. Nagyon sok rajtuk a szennyeződés azáltal, ugye, hogy nagyon sok ember megfogja, és ezt a szennyeződést nem csak fizikai értelemben kell venni, hanem az asztrális és mentális szinkronható értelemben is, tehát itt mindenféleképpen olyan pénzérméket kell, vagy inkább bankkártyát, ami csak hozzánk kötődik, és ezek a negatív hatások nem fognak nekünk problémát okozni. Ugye itt a kapzsiság, a gazdagság folyamatai uralkodnak, amikor az ember egy pénzzel kapcsolatba kerül. Viszont az sem mindegy, hogy milyen pénzérmét hordunk magunknál, hát sajnos ez most már a mai világban beszabályozott, de például a nikkel az nem annyira nemes, mint az arany vagy az ezüst, és lényegesen kevésbé fogékony, káros hatásokra, ugye az arany meg az ezüst, de a réz meg a bronz, amiből korábban az érmék készültek, ezek nagyon fogékonyak voltak a káros hatásokra. Ruházat. Hát lehet, hogy érdekességet árulok el, de itt is a sokszínűség az ajánlatos, tehát nem a szürkesség, nem a feketesség, hanem mindenféleképpen a színes ruházatot részesíti előnybe lezvitel. Hosszasan taglalja a ruházatnál, hogy mennyire furcsa volt számára az, hogy abban az időszakban ők mindenhova a fekete egyenruhába voltak kénytelenek járni, ahogy ezt az akkori kor megkívántak. Nagyon fontos, hogy kényelmes legyen a viselet, semmiképpen se nyomjon, szorítson sehol, illetve az is még nagyon fontos, hogy állati eredetű részek, gyapjúból, bőrből készült ruhaneműk a bőrfelülettel ne érintkezzenek, az állattól származó termékeket sohasem lehet teljesen megtisztítani. Ugye egyet, hogy az állatnak a rezgése, valamint hát a levágása szempontjából keletkezett negatív hatásoktól, tehát nagyon fontos, hogy ezeknek a bőrrel való érintkezését kerüljük. És még amire kitért Leszbiter, nagyon fontos, hogy hol és milyen módon alszunk, miben alszunk. Szerencsére jelenleg már elég széles a tárház, itt azért, hogy megmosolyogtatom, tettem bele, hogy 1900 magyar azt írta, hogy az Adiárban általánosan használt fókhálószerűen steppel átülik okult szempontból a legmegfelelőbbnek, de gondolom, hogy ezt a mai szinten mi be tudjuk azonosítani, tehát akár egy fókuszmatractól kezdve, tehát hogy mindenféleképpen fontos, hogy ne állati eredetűvel érintkezzen a bőrünk, megfelelő mondjuk egy pamut ágyhozatnak hasonlót, de ahol egyébként sokkal sebezhetőbbek vagyunk, mert alszunk és zafrán síkon még nagyobb hatással vannak ránk a rezgések, megfelelő környezetet alakítsunk ki. Természetesen ezekből le tudjuk vonni magunknak, hogy az életünk többi területén lévő tárgy milyen hatással van ránk. Ezeket fejtette ki Lepiter, és ide a végére viszont visszaidézném Szepes Máriát, aki megfogalmazta, hogy talán mi lenne jó, milyen irányba lenne célszerű haladnunk. Ez a mindennapi élet mágiájában van benne, hogy ma azonban az a helyzet, hogy a fizikai értelemben legtöbbször nem áll módunkban a környezetet változtatni, elutazni, elköltözni, legalábbis éppen akkor nem, amikor égető szükség volna rá, de lehetséges, hogy egy környezetváltozás kilépést a régiből szimbolikus átrendezés segítségével vigyük végbe. Ne felejtsük el, hogy körülöttünk és bennünk minden egy-egy szimbólum porban öltöztetve, az élet művészete, az imagináció művészete, ez az a tehetség, hogy a dolgok üres keretét zengő, színes, intenzív tartalommal tudjuk megtölteni. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor a legcsodásabb környezet és belső szegénységünk elmosódó háttere marad. És így leírja, hogy mennyire fontos, hogy a mindennapi életünkben napról napra próbáljunk meg változtatni egy kicsit, hogy eljussunk egy pozitívabb állapotba. Fontos, hogy a megcsontosodott szokásainkon, napi rendünkön, ha csak egy kicsit is változtassunk, vagy átrendezzük a bútorunkat, vagy egy újfajta illatszert vásárolunk. Lebiter még írja, hogy akár az illatok is milyen hatással lehetnek az embereknek a mindennapi életére, tehát ez is nagyon fontos, amellett, hogy tiszta legyen a lakásunk, amellett, hogy megfelelően napfényes legyen, tehát hogy mit engedünk, minek a hatását engedjük eljutni hozzánk, és röviden kilépünk a megszokottból, a zsarnokian kényszerítő szokások gyűrűjében is határozott céllal és tudatosan próbáljuk meg az életünket folytatni. Részletesen el lehet ezeket olvasni. Amiket én most ebben a diámban idéztem, hogy a világunk rejtett oldala Lepiter által, a gondolaterő, Enibezánt, ezt mindenkinek ajánlom, ahhoz, hogy tudja, hogy milyen módon tudja az életét befolyásolni, valamint a gondolatformákat, illetve hát Szepes Máriának a mindennapi élet mágiája kicsit a hétköznapi szavakkal lefordítva, hogy mire tudjuk használni a gondolaterőt, illetve hogyan tudunk ezzel bánni. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sajnos kicsit itt el... A betűtípust átalakította a készülék, de az van odaírva, hogy gondolkodjunk pozitívan. Valószínűleg Jánosnak nem volt ilyen betűtípusa, amivel odaírtam. Köszönöm.